Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
A végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton, robban a zaj, nincs egyszer a végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Hey yo! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rap City keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
Ugye beszélgettünk az előző adásban arról, hogy lehet jelentkezni hozzánk, van három jegy, mozi jegy, amit kisorsolunk, persze kell hozzá védettségi vagy oltási igazolvány, tök mindegy, hogy hívjuk, de ez akkor még mindig át, tehát Patreonon tudtok nekünk írni, hogyha 15-én a Space Jam 2-re este szeretnétek eljönni, ez egy páros belépő, tehát egy kísérőt is lehet majd hozni, és akkor együtt megnézzük a Space Jam 2-t premier vetítésen, lesz kis fogadás, meg minden. Ne feledkezzetek erről, hogy csütörtök éjfél a határidő, és csütörtök éjfélkor még már tudni fogjuk az első mérkőzés eredményét egyébként, mert hogy az előre került szerdára a döntő első meccse, és a döntőt fogjuk meg beharangozni, illetve természetesen elbúcsúzunk az Atlanta Hawks-tól. Mindehhez segítségünkre lesz kedvenc edzőnk, Coach T, Gedei Tibi. Szia Tibi!
Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
Szia Tibi, én is üdvözöllek.
És nyilván akkor kezdjünk az Atlanta Hawks-szal, amelyik eléggé hősiesen helytállt a Bucks ellen, és amikor elvesztették Trae Youngot, akkor azzal majdnem párhuzamosan vesztette el ugye a Bucks is Janniszt, egy fél meccs csúszás van a kettő között, viszont amit meg tudott mutatni nekem ez a csapat, nem csak ebben a egy párosításban, hanem az egész rájátszásban is, amióta Nate McMillan átvette őket, hogy ha sok tehetséget jól összekoordinálod, akkor azért egy olyan támadójátékot ki tudsz hozni belőle, ami igenis a jövőre nézve is rohadt ígéretes, de van egy másik dolog is, amit szerintem az Atlanta Hawks bebizonyított, az, hogy Clint Capellával azért ők képesek egy közepes védekezésre, ami, hogyha még egy kicsit fejlődik John Collins, akinek szintén tök jó védekező playoffja volt, még egy kicsit fejlődnek Huerterék, még egy picit kevésbé sérült például Hunter, az azt vetíti előre nekem, hogy ez a csapat most elindult az igazi playoff csapattá válás szint felé. Nagyon vicces ezt mondani, miközben egy konferencia döntőn voltak, de ilyen szempontból számomra maximálisan csillagos a szezon. Ezt most így hozzá kell tennem, mert beszéltük múltkor azt, hogy hát majd kinyeri, hogy ezt megcsillagozzuk-e vagy nem. Az, hogy az Atlanta Hawks idáig jutott, az azért valamennyire csillagos számomra, de mégis abszolút ilyen pozitív, hát következtetéseket tudok levonni. Tibi, te hogy voltál ezzel az Atlanta Hawks meneteléssel?
Én voltam ugye az egyik legnagyobb Atlanta pessimista szerintem az országban. Ugye még a playoffjukba se hittem mindenképpen, bár nyilván amikor a két európait leigazolták, akkor tudtam, hogy hatalmasat fognak javulni, illetve hát ugye Capellát sem nagyon láttuk tavaly, úgyhogy várható volt, hogy nagyon-nagyon nagy szintet fognak lépni. Sajnos nekem Trae Young ugye alapjában nem szimpatikus, de hát el kell ismernem, hogy idén bebizonyította, hogy ő maga egy offenzív rendszer. Ő maga egy olyan játékos, aki köré lehet nagyon-nagyon elit támadó játékot építeni. És hát védekezésbe bár el kell dugni, de pont amit te is mondtál, hogy Capellának a jelenléte az hihetetlenül sokat számít. Én a végén már szurkoltam nekik a Milwaukee ellen is, bár nyilván egy picit talán a döntőt, hanem inkább az egész playoffot, hogyha az Atlanta bejutott volna, úgyhogy jó ez így, de nálam kivívták a tiszteletet, és hát a jövő nagyon-nagyon durván az övéké, mert hogyha belegondolunk, akkor talán Gallinárit leszámítva minden játékosuk jövőre vagy hozni fogja ezt a szintet, vagy szintet fog lépni. Ergo olyan belső fejlődés várható tőlük, ami már egy olyan csapattól, amelyik jelenleg konferencia döntött, még hogyha az egy picit talán túlzás is, egy picit talán túl jó eredmény is, hát nem lennék a többi NBA csapat helyébe, mert 2-3 éven belül ők tényleg real contenderek lesznek hosszú éveken keresztül.
Zoli, osztod ezt az utóbbi már meglehetősen végleges következtetést? Egyébként azért teszem, hogy én abszolút osztom.
Én is osztom igazából. Nehéz nem optimistának lenni a Hawks-szal kapcsolatban ilyen pillanatban. Abszolút nem vártuk tőlük azt, hogy gyakorlatilag a harmadik évébe Trainek ilyen szintre jussanak. A playoffot, ahogy mondta Tibi, azt már vártuk tőlük. Azt hiszem, hogy mind a ketten betippeltük őket a szezon előtt a rájátszásba.
Egyébként mind a ketten a 8. helyen, ezt azért tegyük hozzá, hogy olyan éppen, hogy csak.
Ahhoz képest igen, bőven túl teljesítettek. Nyilván persze hozzá kell tenni, hogy Kelet azért az igazán top csapatok után nem volt annyira erős, tehát még igazából egy ennél rosszabb mérleggel is bejutottak volna elég simán, de már most is azért bőven 50% felett végeztek, ha jól emlékszem, ilyen 58-59%-os győzelmi mutatóval.
Rögtön megnézem tehát neked.
Valamiért így rémlik.
Kérlek szépen 41-31-el végeztek, úgyhogy az simán.
Bőven jobb. Igen. 60% felett bőven, igen.
Ez 57 tehát, egyébként.
57%?
De a matek képességi, hogy miatt megbocsátjuk.
A matekom gyenge, de igen, akkor jól emlékeztem a számra. És ami különösen érdekes egyébként a Hawksban, az, hogy mi lesz Cambridge-sel. Mert most a semmiből elhúzott gyakorlatilag egy olyan meccset, amit szerintem nem vártunk volna tőle ezen a ponton, és igen, az éve az csalódás, de én még mindig hatalmas free and deep potenciát látok benne. És ha ő visszakerül, ha ugye most Huntert hozzárakjuk az egyenlethez, hiszen ugye Hunter nem játszott sérülés miatt, befejezte az évet, még a konferencia döntő előtt, és azt hozzáveszük, hogy Trey fejlődni fog, valószínűleg még valamennyit, ugye Okongwu, megnézzük, hogy mi van Okongwu-val, ha véletlenül hozzá tudna adni egy triplát, na az aztán megint nagyon-nagyon érdekes történet lenne. Tényleg annyira pozitív kérdő, és ezt így mondanám, hogy tényleg, hogy sok kérdőjel van a Hawks-szal, de mind pozitív kérdőjel. Tehát itt igazából nem is az a kérdés, hogy fognak-e fejlődni, mert arra tényleg tudjuk a választ, hanem az, hogy mennyit. És itt a lehetőség az nagyon komolyan felcsillan náluk, hogy tényleg akár contenderök legyenek már jövőre, mert idén nyilván nem voltak azok, és visszacsatolva Gábor arra, amit mondta, hogy persze fura, hogy így beszélünk róluk konferencia döntő után, de ez nyilvánvalóan egy nagyon erősen kifutott eredmény volt, viszont az sem véletlen, hogy már most kifutott, és minden eszközük és lehetőségük megvan arra, hogy már akár jövőre a playoff előtt úgy beszéljünk róluk, hogy hát azért a második kört azt most már elvárjuk tőlük.
Igen. Igen, és például DeAndre Hunter fantasztikusan játszott, jött egy majdnem egész szezont hát lezáró sérülés, de amikor visszajött, akkor is a harmadik, negyedik meccse után már láttad, hogy igen, hú, ez a csávó nagyon-nagyon lépett előre, nagyon jól védekezett, nem csak egy tripla veszély volt a sarokból, hanem le tudja ütni a labdát, róla ezt tudtuk. Ugye Kemred is nagyon érdekes ilyen szempontból, mert ő most ezen a egészen tényleg jól sikerült meccsén demonstrálta egyből azt is, hogy mi az, amit tudhat, de a limitációit is, mert hogyha megnézitek, ugye Middleton gyakorlatilag megreggelizett Huerter hátán, egészen elképesztő volt ez a harmadik negyed, már tényleg Huertert gyakorlatilag lekergette a pályáról, behozták rá Reddist, és hát akkor nem lehetett mit csinálni Middletonnal, de sokkal jobban védekezett rajta, tehát ég és föld volt, és a másik dolog pedig, hogy ugye a túloldalon elkezdte szórni a triplákat, volt nagyon szép betörés passza, de azért akkor, amikor a kezébe adták úgy a labdát, hogy na jó van, akkor most üsd le, meg csinálj pick and roll-t, akkor abból lett vagy 3 turnover, tehát hogy az is látszik, hogy azért ő majd nem lesz az a másodlagos ball handler, nem lesz az a wing irányító, de minden más, tehát egy ilyen Michael Porter Jr. light, az lehet, hogy lesz belőle, úgyhogy hát nyilván ezt konzisztensen kéne hozni. Mindkettőjüknél igazából vanok a bizakodásra. Huerternél is, mert hogyha ez a csávó a padról bejön, és bedobálja a kis középtávolit, meg tripláit, anélkül, hogy túlerőltetné magát, az szuper lesz a Hawksnak szerintem. Úgyhogy a nagy kérdés, és akkor először Tibi felét fordulnék. John Collins-t megtartod-e? Mert elég valószínű, hogy itt bőven 20 millió fölötti éves összeg, tehát mondjuk 4/100 megtartod-e John Collins-t?
Én mindenféleképpen megtartanám, már csak azért is, mert védekezésben én úgy gondolom, hogy szembe is olyan fejlődésen ment át, amire a jövőbe lehet építeni, és az, hogy egy nagyon-nagyon jó támadó játékos, az nem is kérdés. Szerintem viszonylag fit ebbe a csapatban, nem azt mondom, hogy a legfittebb játékos, de egyáltalán nem lók ki, ugye egy stretch játékosról beszélünk, és nem igazán tudnám megmondani, ha őt nem tartom meg, akkor milyen irányt akarnék venni, hogy jövőre minőségben ne csökkenjen, vagy eredményességben ne csökkenjen a csapat. Úgyhogy nálam ez valahol nem is kérdés, plusz hát én nagyon-nagyon szeretem azokat a csapatokat, akik úgy építkeznek, hogy tényleg saját draftokkal, saját kinevelt játékosokkal, az első pillanattól fogva egy közös kultúrával, úgyhogy nálam ez nem is kérdés.
Zoli, téged is meggyőzött John Collins így végre 4 év után, azért te mindig is szkeptikus voltál vele kapcsolatban.
Szkeptikus voltam valóban, viszont láttam benne, én azt gondolom, a potenciált, és mindenképpen meggyőzött a felől, hogy érdemes investálni bele, de nyilván arról is meggyőzött, hogy a maximumot azért én ennél egyszerűen nem adnám meg neki, és szerintem a Hawks sem akarja, és ez talán nem is annyira merész tipp, ismerve az előéletüket, közös előéletüket.
Az a kérdés, hogyha behoz a piacról egy olyan ajánlatot, hogy tessék, igen, itt egy max meccselheted. Az a kérdés.
Ez a nagy kérdés, és én azt gondolom, hogy 70%, hogy igen, meccselnék, mert úgy is látnák benne az eszetet. Ugye Gyuri barátunk mondta, hogy most azért playoff alatt úgymond kijátszotta az esélyét annak, vagy inkább úgy fogalmaznék, hogy eljátszott az esélyét annak, hogy maxot kap, de én ebben még nem vagyok teljesen biztos. Azt tudjuk elmondani, hogy mi valószínűleg szintén nem adnánk meg neki a maxot. Annak ellenére, hogy értékeljük azt a teljesítményt, amit nyújtott, mert nem volt olyan usage százaléka, mint korábban, de ugye ez miért volt, mert a Hawks igazi csapatkosárlabdát játszott, és abban viszont meglepően jól előrelépett. Még a passzjátékot is említhetném, de a védekezést, a sok mozgást, azt a mentális jelenlétet, amivel pályán volt, biztatta a társakat, tényleg jó volt nézni a játékát. Ez tényleg azt jelenti, hogy fog ajánlatokat kapni, mert most már tudják róla az NBA-ben, hogy ő azért nem egy headcase, nem igazán egy headcase, és van benne potenciál, akár a többszörös one-star potenciál is. Úgyhogy én is nagyon kíváncsi vagyok, hogy be fog érkezni az a max, és ha igen, szerintem olyan 70% esély van arra, hogy meccselni fogja ezt a Hawks.
Igen, én is egyébként így látom. Valóban nem feltétlenül érne maxot, de azért azt is biztosan látják a Hawksnál is, hogy most annyi talent van a csapatban, igaz, hogy nem feltétlenül premier talent, de azért a Hawksnál a 8. ember is van bőven NBA csapat, ahol kezdene simán, hogyha mondjuk a 8. embert Gallinari-nak gondoljuk például, vagy Lou Williams, jó, ő persze speciális eset, de értitek. Szóval, hogy nyilván ennyi támadó talent között nem fogsz 20/10 átlagolni megint. Tehát ezt is azért szögezzük le, hogy nem magától mentek le, vagy nem rosszabb éve volt, nem azért mentek le a pont átlagai, hanem egyszerűen azért, mert egy labda van a pályán. Úgyhogy ha mindezt egybeveszed, akkor szerintem annyira még ezzel a maxsal nem járnak rosszul. A következő maxsal már azzal már nyilván problémáink lennének, mert ugye, kedves hallgatók, ti is tudjátok, a rookie max az 25%-ról indul, tehát a capnek a 25%-a. Most ugye olyan 110-112 millió környékén lesz majd a cap, hogyha minden igaz, bár még nem jelentették be. És ennek a 25%-áról induló szerződés az azért nem az a 40 milliós monstrum, amit ugye mondjuk egy John Wall kap, hogy egy példát mondjak, vagy egy Russell Westbrook. Úgyhogy igen, én nekem is nagyon tetszett Okongwu, azért, mert egyszerűen ő lehet a jövőben a tökéletes Giannis stopper. Most nyilván csak megizlelgette ezt az egészet, de egyébként az a típusú, gyakorlatilag Bam Adebayohoz hasonlították már, amikor a draftra kijött, és szerintem abszolút Bam Adebayohoz hasonlítható játékos. Nem biztos, hogy tud akkora ugrásszerű fejlődést mutatni, mint amit Bam tudott évről évre eddig szinte mindig, de hogyha annak csak a fele igaz lesz, akkor már egy elképesztő cserecentere lesz az Atlantának, és talán hosszú távon meg, amikor mondjuk Capella 31 évesen már nem tudja ezt a szintet hozni, akkor lesz Okongwu kb. 24. De hát, hogy ezért nagyon érdekes. Jó, én azt hiszem, hogy az Atlantáról én más most nem nagyon szeretnék, bármelyikötöknek még lenne valami a Hawks-szal kapcsolatban?
Igazából csak annyit, hogy engem az Atlanta megvett. Én tényleg nagyon ellenük voltam, nem tetszettek, és tényleg ez Trae Youngnak köszönhető, ő szerintem egy nagyon megosztó játékos a feltörekvő sztárok között, szerintem ő a legmegosztóbb, és az, hogy el tudták érni, hogy én Atlanta Drucker lettem, le a kalappal előttük.
Hát tényleg le a kalappal egyébként, mert én ugye egész évben beszélgetek meg Zoli is itt Tibivel, Tibi is többször mondta azt, hogy nem hisz bennük, és aztán itt a playoffnál valóban fordult ez a tendencia, ezt csak így beavatjuk a kedves hallgatókat is. Na jó van, akkor beszélgessünk erről a döntőről. Először is tudom, hogy ez kicsit ilyen meta, de azért mégis beszéljük már azt át, hogy az NBA-nek tulajdonképpen elég jól jön az, hogy végül azért lett egy Suns-Bucks döntő, már csak azért is, mert a Suns-nak annak baromi jó a sztoria, és a, szerintem a fél világ nekik drukkol, sőt most, hogyha így kettő közül kell választani, akkor azt mondom a háromnegyed. A Bucks pedig ki kellett, hogy jöjjön keletről, mert azért az, hogyha ez a Hawks, akit tényleg most mondtuk, hogy valójában nem contender, ezek mennek be a döntőbe, akkor erre a döntőre nem úgy fogunk emlékezni, mint a legerősebb csapatok döntőjére, és akkor még finom voltam. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy kicsit úgymond ennek a sérülésektől szaggatott szezonnak az arcát megmenti az, hogy egy végig nagyon stabil Chris Paul és Devin Booker sztorival felturbózott Suns, és kelet egyik hát játékos keretben lehet, hogy a legerősebb, de mindenképpen egyik legerősebb csapata van ott a döntőben. Zoli, gondolom ezzel nagyjából egyetértünk.
Mindenképpen jobb, ugye ilyenkor mindig felmerül a kérdés, hogy most akkor van-e tényleges paritás, és nagyon sokan mondták már a szezon előtt, hogy igen, van, illetve egy olyan következtetésre is jutottak sokan, hogy most már nem kell feltétlenül azért jól draftolnod és abból építkezni, mert úgymond van egy csomó olyan felépített csapat most, amelyik nem feltétlenül, vagy nem csak a drafton keresztül találta meg a szerencsét, ugye. Korábban igaz volt az, hogy a bajnoki címek nagy százalékát azért olyan játékossal nyerted, mint fő top játékosod, akit te magad szereztél a drafton. Ez itt most valóban azért meg fog dőlni. Illetve hát lehet, hogy meg fog dőlni, ugye Janiszt a Bucks draftolt le, viszont ugye hozzá sem kellett ugye lemenni, úgymond kutyába nem kellett tankolni éveken át. Hogy van-e paritás, vagy nincs-e paritás, szerintem ez egy nagyon érdekes kérdés, és erre nem fogjuk tudni a választ még most. Ezt ilyen 2-3-4 év távlatából visszatekintve az előtti 5 évre fogjuk majd úgymond megtudni, és én nagyon-nagyon kíváncsi leszek erre tényleg, hogy most akkor megtalálta valamit az NBA az új draft szabályokkal, illetve úgy maga az egész jöjjünk össze és alkossunk szupercsapatot dolog mennyire cseng le, illetve nem is feltétlenül lecseng, hanem ugye az új fizetések azok, amik ezt azért most már nagyon-nagyon nehézé teszik.
Igen.
A Netsz összehozta, de nem tudjuk, hogy milyen szintű sikertől lesz, és nyilván ott is felmerülnek a kérdések, hiszen ilyenkor borzasztó nehéz dolgod van, hogy megtartsd a saját jó játékosaidat, akik még olcsóbb szerződésen vannak, ugye még a Clippers is szembe fog ezzel nézni, pedig ott idézőjelesen csak 2 mamut szerződés van. És maga a párosítás nekem nagyon-nagyon tetszik, 2, nem azt mondom, hogy a Bucks-ra nyilván nem lehet mondani, hogy underdog, de szerintem a Suns-ra rá lehet húzni az egész szezon tekintve, mert a szezon előtt azért nem sokan gondolták, hogy ideig eljuthatnak. Nagyon jó csapatnak várták őket, nagyon sokan, akár hazai pályáért harcoló csapatnak, csapatként is.
Na azért itt annyit tegyünk hozzá, hogy ez már nem igaz a nagyon sokanra, mert én nagyon büszke voltam rá, hogy a Suns 4.-5. helyet harcolnak, tippeltem, miközben például te 9. helyre vártad őket.
Igen, ez így van. Én ugye rosszul tippeltem velük kapcsolatban, viszont szerintem az nem igaz, hogy nem vártak őket sokan 4.-5. hely környékére se, mert én azért emlékszem még ennél bátrabb tippekre is. Szakírók között is voltak konkrétan olyanok, akik második helyre várták őket, erre tisztán emlékszem. Mindegy, ez lényegtelen. A fontos az, hogy a Suns tényleg szellemiségében is ugye valamilyen szinten azért otthonról hozott játékosaival mindenképpen beleillik ebbe az underdog témába, dologba. És egyébként nyilván Giannis a kétszeres MVP, nehéz náluk ezt az underdog vonalat ugye egyébként megtalálni, de a Bucks is azért egy, ha nagy csapatok között nézzük, akkor nagy csapatok között egy kis csapat. És az igaz a Suns-ra is. És ettől mindenképpen hát üdvözlendő ez a párharc, és én nagyon-nagyon várom.
Ja, meg van még egy faktor. Nyilván a Milwaukee Bucks már volt egyszer bajnok, a Suns még nem. És mindkét csapat járt már így értelemszerűen döntőbe, hiszen emlékszünk a Suns-ra 93-ból, meg ugye ők is előtte 70-es években is döntőztek. Szóval lehet egy új bajnoka az NBA-nek, és már ennek a lehetősége is a Toronto Raptors-zal volt meg, azt hiszem legutóbb, de hosszú évekig nem. Meg igen, tehát Cleveland és Toronto, ez volt a két új bajnokunk az elmúlt 10-en sok évben, szerintem. Úgyhogy ez is egy ilyen plusz, ez csak egy, hogy belemelegedjünk ebbe a párharcba, elmondanám a 538, ami ugye statisztikai alapú prediction-ökkel, jóslásokkal, vagy inkább előrejelzésekkel foglalkozik. 67%-ban a Suns nak adja ezt a párharcot, 33% esélye van szerintük a Bucksnak. És kíváncsi vagyok, hogy a fogadóirodák is hasonlóan vannak-e vele, nem tudom, nézted-e Tibi?
A Phoenix Suns-ra jelenleg 1.55 körüli ócot fizet, ami ugye azt jelenti, hogy háromból kétszer azt jósolják, hogy a Suns meg fogja nyerni a sorozatot, sőt, hát hogyha háromból kétszer megnyeri, akkor ugye kicsi plusz elvé is, hogyha a Suns-ra fogadsz, úgyhogy egy picit még az alatt van. Én azért ezzel nagyjából egyet tudok érteni, bár hogyha valaki ezt mondta volna a playoff előtt, döntőt, hogy ez a két csapat döntőzik, és ezek az otcok fognak kijönni, akkor azt azért szkeptikusan kezeltem volna. De nyilván a Bucksnál láttuk azt a, hát nem tudom, fogalmazhatok-e így, hogy szakmai leolvadást egy olyan csapatnál ilyet mondani, akik épp döntőben vannak, de szerintem tudjátok, mire gondolok, szóval az a szakmai leolvadás, amin a Bucks keresztül ment, nagyjából ez vetíti ezt elő, vagy ezeket az otcokat nagyjából ez befolyásolta szerintem.
Na igen, tehát akkor még mielőtt egyáltalán belemennénk a matchupba, meg matchup elemzésekbe, egyáltalán tegyük fel magunknak azt a kérdést, hogy például, ha Budenholzer most is ad két meccs előnyt az ellenfelének, vagy legalább egyet, akkor nem lesz már késő? Zoli, például mit gondolunk erről? Nyilván a Suns kezd most hazai pályán, tehát ilyen szempontból talán van idejük egy kicsit alkalmazkodni, mármint Budenholzeréknek.
Valószínűleg, de késő lesz. Tehát én is azt gondolom, hogy itt nem fog beleférni. A Suns a leginkább impresszív a Suns-szal kapcsolatban, hogy milyen szinten játszottak az elimination meccseken eddig ebben a play-offban. És ebben lényegesen a Bucks előtt járnak. A legjobb játékosok ugye CP3, a legfontosabb játékosok, inkább így mondanám, olyan szintű tapasztalattal rendelkezik, annak ellenére, hogy ugye előtte még soha nem járt döntőben, hogy az gyakorlatilag tényleg szó szerint aranyat érhet. Az a csapategység, ami most megvan náluk, az nem egy olyan fajta valami, amit legalábbis ezen a szinten láttunk a Bucksnál. És akkor ehhez ugye hozzáveszünk, ehhez hozzájön még, hogy mind Chris Middleton, mind pedig Drew Holiday hihetetlen hullámvasutat mutat be ebben a play-offban támadásban. Tőlük egyszerűen ahhoz, hogy Giannis nélkül legyen esélyük egy ennyire jó és ennyire együtt, egy nagy egységként jól működő Suns ellen, ahhoz szerintem annál sokkal több kell, mint amit eddig mutattak. Lehoztak pár ragyogó mérkőzést a Hawks elleni párac második felében, ugye Holiday és Middleton, de még így is az advanced statjaik nem néznek ki annyira jól a párharcra, és ennek nyilvánvalóan az oka, hogy előtte olyan szintű betliket tudtak csinálni, hogy hihetetlen, tehát nem fér egyszerűen bele a normál esetben második, harmadik legjobb játékosodtól, most pedig ugye első, második legjobb játékosodtól ez. Én majdnem biztos vagyok abban, hogy Giannisszal kapcsolatban azt fogják csinálni, hogy megnézik az első két mérkőzést. Ha sikerül egy splitet összehozni egy-egyet, akkor nem biztos, hogy még a harmadik meccsen visszatér. Ha mind a kettőt elbukják, akkor hazépályán szerintem már mindenképpen vissza fog térni. Ugye most day-to-day, de ez a day-to-day szerintem azért nem olyan day-to-day, mint mondjuk egy válhúzódás, vagy egy valami enyhébb történet, mondjuk például Lukánál a nyak dolog volt, amivel ugye tudtuk, hogy játszani fog, csak azt nem tudtuk, hogy milyen teljesítmény jön majd ki belőle. Itt nem lehet szórakozni. Tehát ha azok a szalagok még nem gyógyultak meg olyan mértékben, ugye a megnyúlása a sérülés után, mert ez is azért sérülés, még ha nem is szakadás, akkor egyszerűen nem tud pályára lépni, és nem is kockáztathatják meg. Tehát szerintem ő még igazából 2-3 hétre lenne normál esetben ahhoz, hogy úgymond teljes értékű legyen, és annyit nyilvánvalóan nem várhatnak, hiszen addigra lemegy a döntő, úgyhogy így fog szerintem hozzáállni a Bucks és Giannis is, hogy megnézik, hogy mi van az első két meccse, mert ha egy splitet el tudnak hozni, akkor onnantól kezdve még akár ki lehet ültetni a harmadik mérkőzésen is, mert még ha azt is elbukják, akkor esetleg visszajön a negyediken, ott ugye kiegyenlíthetnek, és van egy pár harcod. Viszont ha 0-2-re állnak, akkor mindenképpen játszanak el a harmadik meccsen, ha is amennyiben egészséges, ha nem, akkor viszont lehet, hogy kiültetik már a teljes párharcra, mert a harmadik meccs nem jössz vissza, akkor már minek jöjj vissza. A 0-2-nél a harmadik meccs nem jössz vissza, akkor hova meg minek jöjj vissza később.
Ami érdekes Giannisszal kapcsolatban, hogy szerintem teljesen jogosan feszegette mindenki azt a kérdést, hogy őszintén szóval, amikor Giannis elveszi a többiek elől a helyet, akkor a többiektől elvárható-e olyan teljesítmény, mint amit most az utolsó két meccsen nyújtott, mondjuk például Middleton és Holiday, amikor volt helyük, meg amikor Brook Lopeznek volt helye belépni a gyűrű alá, és nyilván nehéz ezt bebizonyítani, de nekem van egy olyan érzésem, hogy egyébként Giannis jelenléte védekezésben óriási plusz, és nem támadásban óriási plusz, mert azért az, hogyha mondjuk azt mondom bármelyik ötöknek, de akkor Tibi most feléd forgatom a szót, és azt mondom, hogy Giannis dobott 30 pontot, akkor így rávágott, hogy akkor tudja, hogy nyert a Bucks. Tehát nem hiszem, hogy rávágod, viszont ha azt mondom neked, hogy Middleton szólt 35-öt, akkor rá fogod vágni, hogy nyert a Bucks, nem?
Hát teljes mértékben egyetértek. Nyilván védekezésben nem is nagyon kell bizonygatni, hogy milyen hozzáadott értéke van. És hát ugye a támadó játékának szerintem a legerősebb pontja az a tranzíciós befejezés. Amikor a pace magas és lehet futni, akkor olyan dolgokat tudom, mi ilyeneket a ligába senki. Három leütésből végigviszi, és átsákol mindenkit. És amikor ugye fal védekezések ellen kell támadni, amikor lelassul a játék, amikor a pozíciók sokkal megfontoltabbak lesznek, akkor akkor azért ő hatékonyságával a többieket egy icipicit ki tudja oltani. Uh-huh. Mert egy, nincs olyan passzjátéka, hogy jobbá tegye a körülötte lévőket. Kettő, amit ott tud, 5 az 5 elleni ISO-ba, az nem sokkal jobb, vagy talán nem is jobb, mint amit mondjuk Middleton tud, hogyha ő kapna labdát, és ő fejezné be akár midrange jumperekkel, akár hárompontosokkal, akár egy-egyekkel, akár passzal. És emiatt azért a Giannis effektus az minden playoffban, sőt a világeseményeken is látszik, hogy ahol lassul a kosárlabda, az ő támadó effortja azért szépen lassan csökken. Nem rossz támadó játékos, sőt elit támadó játékos, ez nem is kérdés, de szerintem értitek, hogy mire gondolok.
Igen, mármint itt arról van szó, hogy egy olyan típusú támadó játékos, aki nem elvesz, de nem is ad feltétlenül hozzá támadásban a csapatához a lelassult játék mellett. Én ezt így tudnám legjobban megfogalmazni. De akkor most egy kicsit ott tartunk, és még mindig nem néztünk rá a meccsapokra, hogy igazából azokon a meccseken van reális esélye, még azt feltételezve is, hogy Antetokounmpo mondjuk az elejétől játszik, amire egyébként nekem lenne egy fogadásom, Zoli, tehát én szerintem meg fogják nézni az elején Antetokounmpót, nem úgy gondolom, mint te, hogy az első két meccset kiadja. Annak ellenére sokkal logikus abban, amit mondasz. De akárhogy is, tehát az Antetokounmpós meccseken is azt várod, illetve gyakorlatilag úgy gondolja az ember, hogy akkor tud majd nyerni a Bucks, hogyha Antetokounmpó mellett Middleton nagyon elsül, vagy mondjuk Holiday, vagy valami nagyon durva extra jön még máshonnan is, nem? Zoli, ezt úgy felét próbáltam terelni.
Ja, értettem, csak mindenképpen kell az extra. Tehát én azt gondolom, hogy úgy nyerhet Giannis nélkül meccseket, ha ő nem játszik a Bucks az első két mérkőzés valamelyikét, hogyha az egyikük ilyen 30 pont körüli, a másik pedig legalább ilyen 20 pontot berak a közösbe jó százalékkal. Hogyha Giannis nem játszik, akkor, hogy bocsánat, hogy Giannis játszik, ugye te azt mondtad, hogy igen, játszik közelétől, akkor árnyaltabb a kép. És ott nyilván minden attól függ, hogy hogyan néz ki Giannis, ami számomra mondom meglepő lenne, hogyha ő nagyon-nagyon jól néz neki most, ha holnap után játszik, illetve igen, holnap után. Ha holnap után játszik, és nagyon jól néznek ki, azt számomra mondom, nagyon-nagyon meglepő lenne, de legyen úgy egyébként, mert nyilván akkor van nagyobb esély azért mégiscsak egy izgalmas párharc, hogyha ő is játszik, hiszen nem nagyon mondhatjuk azt, hogy a Bucks jobb Giannis nélkül, nyilván. Azért ilyen következtetése nem juthatunk. Arra igen, amit mondtál, Gábor, hogy bizonyos helyzetekben, bizonyos meccseken lehet, hogy jobban játszik támadásban nélkül a Middleton és Holiday. De itt főleg inkább azért én Middletonra mondanám, mert Holidaynek is fontos az időnként, hogy a ritmus ugye inside-outside legyen a ritmus, tehát hogy előbb van pár jó betörése, befejez, és utána ugye beesnek a triplák is. Van egy ilyen, szokták ezt mondani, ugye összefüggés, inkább szerintem ilyen okoskodás ez. Nem tudom, hogy valaha bárki nézte ezeket a statisztikákat, hogy mennyire fontos az, hogy tényleg először betöréssel kerüljön valaki ritmusba, és utána veri be a kinti dobásokat. Szerintem biztos vannak ilyen meccsek, mert persze, de szerintem teljesen random és véletlen. És véletlenszerű, és attól még Holiday a tök üreset be kéne, hogy verje a meccs elején is, hogyha még nem volt, akkor ugye úgy igazán.
Igen, de neked nincs olyan érzésed Zoli Holidaynél, hogy ez az ember ezt 35%-kal dobna akkor is, ha edzésen tök üresen dobna? Tehát nekem totál...
De abszolút.
Hát ő az, aki emberről is ugyanúgy dob, meg üresről is ugyanúgy dob.
És itt az ugyanúgy alatt szerintem azt érted, hogy ugyanolyan, tehát hogy nem tudod a végeredményt. Tehát, de
a százalékot megmerem tippelni, de ebbe is igazad, hogy ráadásul még ide-oda is kileng.
Egyébként abban majdnem biztos vagyok, hogyha egymás mellé raknánk 10-15 tripláját, egy nagyon picit mindegyik másképp néz neki. Tehát én nem látom nála azt a kiegyensúlyozott igazi shooter motion, ami kell ahhoz, hogy valaki nagyon-nagyon jó triplázó legyen, és 40% feletti. Nyilván ez szerepből is adódik valahogyan, hiszen neki azért pull-upokat is a mai NBA-ben rá kell emelni, ahhoz pedig azért nem elég képzett. Ön időnként beveri egyébként, de tényleg lutri, és vannak olyan meccsek, ahol nagyon-nagyon mellé esnek ezek, és hát nyilván amikor úgy jön össze, és egyébként ez valami szinte Middletonra is igaz, amikor úgy jönnek össze ezek a százalékok, hogy egyik meccsen betli, a másikon meg mindent bedobsz, az azért nem igazán jó már a playoff ezen szakaszában. Tehát itt olyan játékosokra van szükséged, és általában azok a csapatok nyernek, amik a mondjuk egy 7 meccses párharcból legalább 5-6 mérkőzésen nagyon jól tudnak játszani.
Igen, és egyébként nagyon nehéz ugye alapból ilyen játékosokat találni a playoffban, tehát gyorsan rámutatunk Kawhira meg LeBronra, de aztán nagyon hamar elfogy.
Elfogy a sztori. Igen, mondjuk Luka eddig, meg Jokic eddig ugye bizonyítja például, hogy eddigi playoff pályafutásokkal gyakorlatilag ilyenek, hogy szinte mindig jól játszanak. Aki például nem ilyen, a másik oldalról az Devin Booker, tehát ő sem ilyen. Neki is voltak pocsék mérkőzései a konferencia döntőben is.
Na, akkor viszont kicsit beszéljünk most már a meccsapokról. Tibi, tegnap beszélgettünk egyet telefonon, és ezen méláztunk, hogy igazából a Bucks helyében ugye milyen emberfogással jönnél ki alapból, és én ugye azt mondtam, hogy ha van Giannis, akkor biztos vagyok benne, hogy a legjobb, amit csinálhat a Bucks, az az, hogy Giannis fogja Chris Paul-t, mert ugye Paul nem elég gyors ahhoz, hogy Giannisnak csak a gyors játékosok ellen van problémája általában, nem elég gyors, és nem is tudja feltétlenül átdobni, és akkor nyilván Drew Holiday-t küldenéd Bookerre. Te pedig azt mondtad erre, hogy hát igen, csak Budenholzer ilyeneket nem fog meghúzni. Még mindig tartod ezt az álláspontodat? Mert tulajdonképpen én egyből bólogattam, tehát igazad van, hogy ilyeneket azért ilyen durván más posztú emberfogást, azt nem hiszem, hogy látunk majd.
Hát igen, innen Magyarországra azt mondom, hogy bárból ezt nem nézem ki, hiszen az sem biztos, hogy amit mi feltételezünk, az a működőképes stratégia, azért elég nagyképű, de igen, én úgy gondolom, hogy ez nagyon-nagyon-nagyon jó lenne, hogyha Giannis fogná Chris Paul-t, nagyon kellemetlen lenne neki ellene támadni. Nyilván próbálná használni a Brook Lopezről a pick and roll-okat, de azért Giannisról nem olyan könnyű ezeket a pick and roll-okat hatékonyan lejátszani, illetve hát Drew Holiday a legjobb védő Bookerre, de azon se lepődnék meg, hogyha Middleton kezdene Bookeren. Egyszerűen nem tudom, bárból tényleg azt nézem ki, hogy majd Chris Paul kergeti Drew, Chris Paul szépen el lesz, amikor kell, akkor majd megvillan, akkor összekapja magát, akkor lesz két elbow jumper, akkor lesz három jó pick and roll-ja, egyébként pedig hagyja a többieket érvényesülni, és nem tudom, hogy bármikor fog majd változtatni, egyáltalán kell-e változtatni, mert azért ne felejtsük el, hogy ez a Milwaukee Bucks, ez talentből is képes mérkőzéseket nyerni, közepes szisztemmel, mert ez egy nagyon-nagyon erős csapat. Azért, hogyha Giannis egészséges, akkor ez a csapat azért tényleg a talán talentben, a nem tudom, top 2, top 3 jelenlegi ligában. Én nagyon-nagyon szeretem azokat a párharcokat, amikor az edzők változtatnak, amikor kipróbálnak olyan line-upokat, amiket az alapszakaszban nem is, hát ez nem véletlen, hiszen az alapszakaszban egy csomó erősséget el kell dugni, és a play-off-ba kell elővenni, illetve alapszakaszban nem fordulhat olyan elő, hogy valakivel 4-5-6, ne adj Isten, 7 mérkőzés játszol, és rájössz, hogy kell adjusztálni, hogy kell változtatni, és a Suns-tól sokkal-sokkal inkább várom azt, hogyha bajban vannak, akkor tudnak valami olyat húzni, ami esetleg számunkra is meglepő lenne. Most véletlenül a Dallas jutott eszembe, ugye a Jumbo line-up, amikor tényleg olyat húzott Carlisle, hogy az mindenkinek fura volt, és mindenki pislogott, hogy ez most bejön vagy nem jön, de ugye rövid távon bejött, hosszabb távon nem, de ez itt teljesen rendben volt. Úgyhogy én a Bucks-tól pici standardebb védekezést várok, aztán persze meglátjuk, lehet, hogy már az első pillanattól fogva olyat fog húzni, hogy mindannyian csak lesünk, és azt mondjuk, hogy ja, hát erre tartogatta.
Aha, igen, ez valahogy nem érzem ezt, de hogyha igen, akkor persze megkövetem. Én nagyon kíváncsi leszek ilyen szempontból egyébként arra, hogy ugye nyilván Ayton ellen egyszerűen Brook Lopezzel behúzódósat fognak újra védekezni, meg hogyha Bobby Portis pályán lesz, akkor lehet, hogy vele is, bár ha ő Saric ellen lesz pályán, akkor ez már megvalósíthatatlan, úgyhogy lehet, hogy maradnak ennél a 2-1-2-es zónánál Portisszal középen. Na de bárhogy is van, azért a Suns nem fél kihasználni ezt, hogyha valahogy egy jó elzárást tud adni Ayton, és azon egy Drew Holiday, vagy egy Giannis, vagy egy Middleton sem tud átlépni, akkor Booker, meg Chris Paul egész meccsen dobálja a középtávolikat. Tehát ez, meg akár a triplákat is, tehát ez azért érdekes, hogyha Brook Lopez behúzódik, akkor ha más nem, azért a középtávoli az ott lesz a Sunsnak, és ez egy nagy fegyvere, és kérdés, hogy ezt el kell levenni. Eddig egyébként a rájátszásban az bizonyosodott be, hogy igen, tehát amikor ők középtávoliból jó meccset hoznak, akkor azt szinte mind megnyerik. És erre nagyon kíváncsi leszek, hogy a Bucks stratégiailag mivel kezd, mert ha a Brook Lopezt nem nagyon tudják pályán tartani, akkor ők rohadt nagy bajba lesznek, mert egyszerűen annyival mélyebb a másik csapat, a szemben lévő csapat. Annyira jól játszott például egy Torrey Craig, egy Cameron Johnson a padról. Ezek a játékosok, ezek agyonverik a Bucks padját, gyakorlatilag Cameron Payne. Agyon fogják verni a Bucks padját, úgyhogy ezért nem nagyon engedheti meg magának Budenholzer azt sem, hogy itt főleg az esetleg sérült Giannisszal, vagy pláne a sérülten játszó Giannisszal, hogy itt egy Brook Lopezt, mit tudom én, 15 percesztessen. Szóval ez azért egy nehéz kérdés lesz ebben a párharcban, nem Zoli?
Igen, nyilván ez így van, viszont Aitoni az a fajta játékos, aki azért játszhatsz egy Brook Lopezt. Ugye ebből a szempontból itt könnyebb helyzetben van azért a Bucks, és ugye Bud is, mert tudjuk, hogy úgyis ezt tolná. Ha van egyébként szerintem, ha nem. És azt is tudjuk, mivel Ayton annyira fontos szerepet játszik ebben a csapatban, hogy Monte nem fogja őt levinni, hogy smallballozzanak. Tehát ő is annyit fog játszani gyakorlatilag, amennyi belefér. Pedig egyébként itt felmerülhetne, hogy a hatalmas meccsup előnyöd lehetne, hogyha mondjuk lemész egy smallballba, és a legelejétől kezdve mondjuk egy Tori Craig-gel nyomott, de nyilván őrültség, mert mennyire jó Ayton, igaz? És itt azért tudjuk azt, hogy nem lehet mindent megpróbálni, akkor se, hogyha papíron egyébként rohadt jó hangzik.
Az is nagyon érdekes, hogyha van Jannis, akkor szerinted Ayton kit fog? Mert nyilván az lenne logikus, hogy ő fogja Jannist, de akkor úgymond Crowdert vagy Bridges-t elhasználod arra, hogy kint ácsorogjon Brook Lopezzel? Szóval ezek ilyen nehéz kérdések.
Igen, és még mindig azt mondom, hogy ez a válasz, hogy valószínűleg igen. Főleg azért egyébként, mert most Jannis nem, ha vissza is tér, nem valószínűleg úgy fog mozogni, mint normál esetben, és Aytonnak abszolút lehet esélye arra, hogy ott maradjon előtte, ha Jannis messze van a 100%-tól, úgyhogy már csak ezért is szerintem így próbálod meg, és elveszed a Bucks tripláit, mert amikor a Bucksnak el tudod venni a tripláit, akkor nem azt mondom, hogy esélytelenek, de hát nagyon-nagyon nehéz, és nyilván ezzel nagyon nagy evidenciát mondtam, mert gyakorlatilag bármelyik csapatra igazam, amikor se adom, hogyha elveszed a tripláit, akkor ne nagyon nagy hátrányban van, és nehezen fog playoff meccset nyerni.
Amit én még így beszeretnék dobni előre, ez egy ilyen, nem tudom, hot take, vagy inkább hot prediction, hogy a saját terminusunkat használjam, hogy most először várom, azt hiszem a playoffban még ez a line-up nem volt fenn, most először várom a Suns-tól, hogy a három irányító akár egyszerre is pályán legyen. Mégpedig azért, mert ugye a Bucks fel tud vonultatni nagyon-nagyon sok jó védőt, akár egy az egy védőt, akár pick and roll védőt is a kicsikre. Nem lesz ez semmi problémájuk, viszont azért mégiscsak általában pályán lesz egy Connaughton, de még nála is inkább egy Forbes, netán egy Jeff Teague, azért a Suns ellen nagyon gyilkosság lenne, az Atlanta ellen megértettem ott a végén, de te jó ég. Szóval, hogy amikor ezek a játékosok pályán lesznek, és mondjuk a három irányítót erre egyszerre felküldöd, akkor valakit fognia kell majd Forbesnak. Na, szóval erre akarok kiukadni, hogy szerintem látni fogjuk együtt őket, mindhármukat. Aztán vagy bejön, vagy nem, de én ezt olyan logikusnak tartanám, és mondta egyébként Monty Williams a logikus dolgokat eddig full mindig meghúzta gyakorlatilag, amikor csak kellett. Ami érdekes, az az, hogy például Saricnak milyen szerepe lehet, mert legtöbbször valószínűleg Portisszal találkozik, de nem mindig, mert van, amikor Portis mondjuk egy jó zicser dob, beakad egy tripla, és akkor hopp, fennhagyják 20 percre, akkor azért Portis szembe fog kerülni Aytonnal is, Portis szembe fog kerülni Saricsal is, az is lehet, hogy még Brook Lopez percei is úgy alakulnak, hogy ő is lesz Saricsal szemben, és szerintem Saric triplái most sokkal inkább aranyat érhetnek, mint az egyébként periméteren jóval mozgékonyabb Clippers ellen. Úgyhogy ez is egy kérdés, hogy akár a Jumbo line-up felé is elmegye majd Monty Williams, ezt nem hiszem, de ezt bedobnám, hogy mi van akkor, amikor Saric van négyesben. Tibi, itt a egészen elképesztő képzelgéseimhez mit szólsz?
Beszéltük tegnap, hogy Saric esetleg négyesben, én ezt annyira nem látom magam előtt, viszont ugye Brook Lopeznek egy jó pick and rollozó, kicsi és egy jól poppoló, magas ellen az ő védekezése, hát írd és most semmit nem ér. Hogy Saric be tud majd ezekből a pop helyzetekből találni, vagy nem, azt majd szépen meglátjuk. Nyilván nem rossz dobó, de azért nem egy elite shooter is, és nem hiszem, hogy Saricnak a triplái lesznek a legnagyobb veszélyforrás. A másik pedig, hogy ugye Zoli említette, hogy Ayton miatt Lopezt azért a pályán lehet majd tartani. Az a baj, hogy szerintem Chris Paul annyira jó pick and roll játékos, és annyira jól tudja a festéket támadni, és onnan olyan sokfajta befejezése van, ugye főleg a középtávoli, ami nála tényleg bánik, hogy Lopeznak ezzel nagyon-nagyon-nagyon meg fog gyűlni a baja, és hát ugye, amit te is mondtál, hogy Baderre nem nagyon fog tudni reagálni, mert nincs kit behozni a padról. Egyszerűen annyira szűk a Bucksnak a rotációja, és annyira nincsen padjuk, és egy picit mosolyogtam, amikor azt mondtad, hogy a Suns-nak a padja az ugye le fogja játszani a Bucksnak a padját, hiszen a Bucksnak kis túlzással nincs is padja, hogy itt kell valami olyat kitalálni, és leginkább a Paul pick and roll imitációba Giannis a coach, hogy akkor fogja ő és próbálja meg teljesen elvenni a játékát, amennyire csak el tudja venni Chris Paulnak.
Itt fog szerintem nagyon hiányozni egy Donta DiVincenzo.
Aha.
Itt, tehát vele akár small ballba is le tudtak volna úgy menni, hogy ne nagyon, tehát ne a védekezés kárára, ne a védekezés lássa kárát.
Ne legyen fenn valaki céltáblával a homlokán, azt akartad mondani.
Így gyakorlatilag nélkül esélytelen, mert valakit egyszerűen be kell küldened. Nyilván Thanasis nem fogott, tehát azért odáig nem süllyedsz, legondolom, hogy Thanasis felküld, de ja, hát ne, nagyon nehéz dolga lesz, hogy igen. Tehát most nyilván nem akarsz, hogy Jeff Teague-et se nagyon pályára küldeni City féle.
Szóval megy belegondolni is durva.
Igen, úgy viszont ugye Tuckerrel, ugye Connaughtonnal és Dontével abszolút fel lehetett volna küldeni, ugye Holiday, Middleton, még Giannis nélkül is egy brutálisan jó small ball line-upot.
Igen.
Így viszont minden borul, hogy nincsen ugye Donta már.
Ugye az lesz érdekes, hogy a Sunsnál sokat lesz pályán Bridges is, sokat lesz pályán Crowder is, és igazából valószínűleg Cam Johnson is, meg Torrey Craig. Ezek a játékosok azért mondjuk úgy, hogy támadásban el lehet rajtuk bújni. Tehát azért, hogyha egy Forbes valamelyik őket fogja, Bridgesnek van egy kis kontra egy-egye, de például Crowdernek nem igazán, Torrey Craignek nem igazán, azért kicsit fáj a labdának, amikor leüti, meg néha ki is rúgja. Ezek a játékosok nagyon jók abban, hogy rádobják az üres triplát, hogyha nagyon elrepülsz, akkor azért el tudnak indulni egy zsákolásra. Bridges az NBA legjobb cutter-e, tehát azért ő egy másik kategória, mint támadó játékos, meg akkor is, hogyha most nem sülnek annyira a triplái. De olyat azért senki nem fog tudni, hogy odaadják neki a labdát, és akkor verd meg egy az egybe a védődet, még akkor se, hogyha nagyon szar az a védő, és erre nyilván nem is lehet alapozni. Úgyhogy ennyi előnye meg lehet a Bucksnak, és ezért vizionáltam itt mindenféle furcsa line-upot, ahol nem lesz ennyi wing fenn a pályán, mert ugye a Suns wingjei azok leginkább 3&D játékosok. Úgyhogy én erre nagyon kíváncsi leszek, és a Suns oldaláról mit gondoltok? Például Chris Middletont ki fogja? Mert én azt gondolom, hogy Bridges arra termet, hogy Middletont fogja.
Bridges tökéletes rá, több mint tökéletes rá. Én nagyon-nagyon megnézem azt, hogy Ayton fogja Giannis-t, és nyilván most feltételesen beszéljük úgy, mint hogyha Giannis egészséges lenne és játszana. És ugye Lopez, ha kikergetik a sarokba, hiszen a sarokba áll, amikor Giannis játszik, akkor Crowder tökéletes, sőt, hát igazából bárki tökéletes, hogy a sarokba álljon. És azt nem nézem ki, hogy Giannis a pályán van, de Lopez lekergetik a gyűrű alá, hogy a post mismatchet használja ki Crowderen, ezt igazából nem igazán látom, nem igazán nézem ki.
Ráadásul Crowder azért bivaj, tehát ő tényleg nagyon erős játékos.
Hát ő nagyon. Nyilván Lopez valószínű, hogyha laboratóriumi körülmények között vizsgálnánk meg az egészet, akkor le tudná vinni posztába, mert nagyon-nagyon képzett, nagyon-nagyon erős játékos, és nyilván nem tudom, két fejjel magasabb, szóval, de ezt nem fogja egyszerűen a Bucks játszani, illetve hát ugye az előző okfejtése tök jó volt, hogy mondjuk egy force, hogy tudunk a pályán kvázi védekezésbe eldugni, és el lehet dugni, bár mondom, ez olyan picit olyan megmosolyogtató, nem, hogy arról beszélünk, hogy valahogy force jó lenne a pályán tartani. A másik pedig az, hogy például PJ Tuckerről mi lesz, ami nagyon-nagyon érdekes, mert nincs a százból olyan játékos, akire PJ Tucker konkrétan kell, amit ő tud kell. Nincsen nagy testű, lassabályzó játékos, így viszont teljesen felesleges lesz szerintem a jelenléte, mert támadásban gyakorlatilag ő kezd a nullához közelíteni, mert nincsen saroktripla volumenje se, nem is dobja most már annyira jó százalékkal, és igazából semmi más nem csinál. És amiben ő tényleg jó, az ide ebbe a párharcba nem kell. De nem tudod kiültetni, jegelni, mert nincs más, aki beálljon. És azért, ha ezeket a dolgokat így megvizsgáljuk, akkor, hogy nettó a Milwaukee tényleg talentbe, vagy nem tudom, NBA 2K játékba, overallba jobb, de valahogy nem látom azt, hogy hosszú távon ők hogy fogják ezt a Suns-t, nem tudom, megverni egy-egy meccsen, nyilván megfogják, hanem a sorozatot hogy fogják megnyerni, bocsánat.
Ja, nem, teljesen, nekem is hasonló problémáim vannak. Még egy, és mind a ketten reagáljatok nyugodtan erre a kérdésre, meg Zoli persze telje arra is, amit Tibi elmondott, hogy az is nagyon furcsa, hogy ebből a párharcból ki tudnám nézni az ilyen 130-as meccseket, nem, de a jelenlegi playoff kontextusában sok pontos meccseket is ki tudnám nézni, meg a Grind fesztiválokat is, és mind a két csapattól láttunk már ilyen 80 pontos meccseket ebben a rájátszásban, és mind a két csapat megszórta már magát, hogy általában meg tudom mondani egy pár arc előtt, hogy hát itt kevés pont lesz, hát itt rendszeresen sok pont lesz. Hát őszintén szólva most mind a két csapat tudja mind a kettőt. És hogy ötletem sincs, hogy ebből így úgymond mi sül ki, én azt tippelném, hogyha most muszáj lenne valamit mondanom, hogy így aki megdobja a 110-et, az azért általában nyerni fog.
Az átlagot azért nyilván meg lehet tippelni. Tehát az szinte garantált szerintem, hogy a Milwaukee ilyen 107 és 110 pont között fog átlagolni. A Suns meg szerintem olyan 109 és 111 környéken, tehát nagyjából azt várom, hogy a Suns azért jobb legyen átlagban is, és persze ebből becsúszhat azért alacsony pontos mérkőzés is, meg akár ilyen 100, mind a ketten a 120 pontokat, olyan meccs is, ahol mind a ketten a 120 pontot elérik, vagy meghaladják, és nyilván hát azért természetesen jöhet hosszabbításos meccs is, ami alapvetően átíratja például a pont átlagot egy ilyen párharcnál, ugye egyetlen párharcnál, ahol még akkor is, hogyha 7 meccs van. Amit én sem várok egyébként, hozzáteszem, tehát próbálom így meggyőzni magam, hogy legyen már egy 7 meccs, de nem tudom, és hogy lesz ebből 7 meccs. Jobb csapatnak néz ki, és itt a kulcs szó tényleg a csapaton van, jobb csapatnak néz ki a Suns, amelyik nem úgy nyert, mint a Bucks, hogy a hibáik és a buta döntések, Buttól jövő buta döntések ellenére, hanem a mélységük miatt nyertek, és a jó edzői döntések miatt nyertek, és a jó kohézió miatt, és a jó team chemistry miatt.
És Chris Paul sérülései ellenére.
És Chris Paul sérülései ellenére, úgyhogy nehéz elképzelnem, hogy itt a Bucks komoly esélyese lehetne ennek a párosznak. Nyilván nem teljesen esélytelenek, mert azt azért tudjuk, hogy a Suns nem egy all-time great csapat, nem lesz az, nem fogunk itt, nem tudom, potenciálisan triplázásról beszélni. Ők valószínűleg ilyen egyszerű bajnokok lesznek, hogy ezzel a garnitúrával, hogyha nyernek, és nyilván mint ilyen, mint nem egy, és most tényleg itt nem, nehogy félreértsétek, nem beszólás a Sunsnak, csak historikus értelemben beszélek, ugye, az ilyen csapatokat nyilván azért könnyen megverni a döntőbe, mint egy, mit tudom én, dinasztia Spurt. Úgyhogy nyilván nem esélytelen a Bucks, nem lehet azt mondani, de én is azt gondolom, hogy a 65-35%-os esélyt mondanék a Sunsnak, amit egyébként a fogadók is gondolnak, mert ugye a fogadók irányítják az odds-okat, és tőlük indult el ez egyébként. Most megnéztem, én egy 43 a Sunsnak.
Fú, ez már egyébként durva.
Tehát az szerintem is durva, tehát, de mondom, hogy nyilván ez nem azt jelenti, hogy ezt gondolják a legjobb osznak, hanem nyilván ennyien fogadnak például a Sunsra. Tehát dől be a pénz a Phoenixre, és így alakítják az odds-ot.
Igen, és nem mondtad ki, de ez mintha egy ilyen 4-2-be testesülne meg. Én annak ellenére, hogy azt várom, hogy Giannis az elejétől játszik, vagy legalábbis megnézik, így is 4-2-t tippelnék a Sunsnak, és főként azért, mert egyrészről nagyon nehezen tud váltani szerintem a Bucks a Giannis játék és a Giannis nélküli játék között. Most nyilván ez az Atlanta Hawks széria ebben segíthetett, de majd az egy külön kihívás lesz, és Budenholzernek minden kihívás rossz. Tehát ez, eddig ez a tapasztalat. Ez külön kihívás lesz, hogy az esetleg nem annyira hatékony, vagy mondjuk fél lábon bicegő Giannisszal, hogy játszanak, hogy aztán esetleg ki kelljen ülnie két meccset, vagy hogy aztán egyre jobban belejöjjön, és hogy marad ritmusban mondjuk Holiday és főleg Middleton. Ezek olyan kérdések, amik, és beszéltük a legelején, azért fontosak, mert tudod, ha Middleton 40 pontot dobott, valószínűleg nyertetek. És ez akkor is igaz szerintem, hogyha nincs Giannis, akkor is, hogyha van, de ha van Giannis, akkor meg Hozier. És nem hinném, hogy lesz 4 ilyen meccs. Nem hinném, hogy 2-nél több ilyen meccs lesz. Amiben bízhat még a Bucks, az, hogy valahogy a palánk alatt ledominálja a Suns, és szerintem ha van stratégiailag valóban fontos dolog, amin keresztül ezt a párharcot maguk javára fordíthatják, azon kívül, hogy mennyire tehetségesek, azon kívül az, hogy a palánk alatt esetleg ledominálják a Suns teljesen, mert erre azért megvannak az eszközeik, és Ayton mellé, ez a Saric, ez egy ilyen vad ötlet volt, de hogy általában mellette ugye már big wingek vannak, tehát magas embert nem nagyon tud még felküldeni a Suns. És ha ő egyedül mondjuk nem tud megbirkózni az elképesztően magas és hosszú Bucks-szal, és nagyon elverik őket lepattanóban, akkor ez a párharc máshogy is alakulhat, de én úgy gondolom, hogy meglesznek a Suns-nak a módszerei arra, hogy ezt kiküszöbölje. Úgyhogy így mondok 4-2-t, Tibi.
Én úgy vagyok vele, hogy nem vagyok benne biztos, hogy Giannis lesz az első egy-két meccsen, sőt, nem tudjuk ez a sérülés, ez tényleg milyen szintű. Hogyha lenne, akkor én egy picit azért hajlanék a 4-3-ra. Viszont mivel nem tudjuk, hogy vele mi van, is 4-2-t tippelek, és leginkább azért, mert nálam most idén a jelmondat ennek a döntőnek, hogy system be the talent, és ebbe akkor akarok hinni. Nagyon-nagyon tetszik, amit a Suns-tól látok. Ugye én is egy picit a bandwagonon rajta ültem már az első pillanattól fogva, sőt, még fogadásom is volt egy barátommal a Suns-szal kapcsolatban, aki azt mondta, hogy nem jutnak play-offba, és az egyik legszimpatikusabb csapat az idei évben. Még úgy is, hogy osztom, amit Zoli mondott, hogy ebből nem lesz duplázás, nem lesz triplázás, nem tudjuk, mi lesz Chris Paul-lal, de amit idén láttunk tőle, az annyira szimpatikus, hogyha ez egy bajnoki címben manifestálódik, akkor még inkább hinni fogok a rendszerépítésbe és a rendszer kosárlabdában. Úgyhogy hajrá Suns, hajrá sérülésmentes döntő és 4-2.
Zoli?
Én is 4-2 tippelek, tehát nagyon-nagyon adja magát ez a tipp, az igazság. Azt gondolom, hogy ha megnézzünk most az odds-okat, akkor erre lenne a legalacsonyabb a lehetséges végkimenetelek közül, úgyhogy...
Akkor én megváltoztattam a tippem. Azért mind a hárman gyakorlatilag a legvalószínűbbet mondtuk, ami nálunk ritka, hát ezt azért tanúsíthatják a hallgatók is, hogy általában el szoktunk térni az odds-októl, de akkor én most bevállalok egy 4-1 Suns-t. Csak azért, gondoltam, hogy valamelyik mondjon már mást.
Igen, gondoltam, hogy az öt meccset fogod is, nem a hetet.
Igen. Jó, hát akkor azt hiszem, hogy alaposan átrágtuk, hogy mi várható ebben a párharcban, de néha már rögtön az első meccs második fél idejére megborulnak az alapfelállások, valaki előránt egy olyan zónát, amit nem gondoltunk, stb. Úgyhogy csütörtökön, vagy pénteken, bármikor is jön ki a heti második podcastünk, ja igen, pénteken jön, mert arra ígértük ugye a sorsolást, tehát akkor a pénteki podcastben reagálunk majd arra a bizonyos első meccsre, és hát akkor Tibi, nagyon szépen köszönöm, hogy ma is itt voltál velünk, és szerintem a döntő alatt talán még hallhatunk is téged, ha összehozzuk.
Köszönöm szépen, amúgy én megnéztem, és a 4-3 a legpopulárisabb kimenetel egyébként az irodák
ez
szerint,
ja.
Úgyhogy átvertünk mindenkit, mert mi 4-2 tippeltünk, de köszönöm szépen a meghívást, sziasztok!
Arra van a legalacsonyabb ott?
Igen.
Azt húra, az húra számomra.
Ahol én csekkolom, ott arra.
Minden esetre köszönöm én is, hogy itt voltál, Tibi.
Zoli, mi pedig akkor alig várjuk, hogy sorsolhassunk Space Jam jegyeket, illetve hamarosan sorsolunk ugye Mest is, mert új hónapban lépünk, úgyhogy az ugyanúgy jár a patronoknak természetesen, hogy Mest sorsolás is lesz, úgyhogy már készítheted is a virtuális szerencsekereket a következő adásra.
Mindenképpen. Örülök, hogy itt lehettem. Szia Gábor, sziasztok.
Kedves hallgatók, megyünk tehát tovább. Mindenkinek hát nagyon jó NBA döntőt kívánok, szerintem azért most már kialakult, hogy kikinek szurkol, és szerintem várjuk azt, hogy egy igazán jó döntőnk legyen egy ilyen sérülésektől és minden mástól tépázott rájátszás után. Úgyhogy ebbe bízhatunk, jövünk akkor tehát pénteken, addig is minden jót nektek. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.